Május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
Köszöntöm a hallgatókat. Kumin Viktória vagyok. Kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Az ételfotózás különleges világa, amikor a kép ízekről is mesél.
Hogyha az ember szereti a hasát, akkor majd a legfinomabb falattal fogja kezdeni az evést, és képes is az ember úgy fókuszálni, hogy akkor megszűnik a külvilág, ezért azokat nem kell élesen mutatni egy fotón, és akkor a legizgalmasabb falat az legyen éles.
Meseterápia. Hogyan segíthetnek a történetek a lelki elakadások feloldásában?
Olyan dolgokat tud tudatosítani, ami csökkenti a szorongást, és olyan erőforrásokat tud mozgósítani, külső és belső erőforrásokat is, amik eddig nem vett igénybe a páciens annak a problémának a megoldására.
Fenntartható kert. Mit tehetünk otthon a természetbarát termesztésért?
A kertművelés az nem csak szórakozás, hanem tulajdonképpen egy közjó. Tisztítják a növények a levegőt, oxigént is termelnek, megkötik a szenet.
Trendidők.
Ma már nem elég, hogy egy étel finom, jól is kell kinéznie legalábbis a képeken. Az ételfotózás az utóbbi években önálló vizuális műfajjá vált, ahol a fények, a kompozíció és a hangulat legalább annyira fontos, mint maga az étel. Egy jól sikerült fotó nem csak megmutatja, hanem szinte érezhetővé teszi az ízeket, és történetet is mesél. De mitől lesz igazán hatásos egy kép, és hogyan dolgozik a profi ételfotós? Erről beszél Bakcsi Árpád Major Eszter Annának.
Mi a titka egy jó, egy trendi ételfotónak? Árpádnak mit jelent az alkotás során az a szó, hogy modernitás?
Amikor igazán elkezdtem ételt fotózni, az a 90-es évek volt. Ugye ez volt az a képi világ, amit a Lajos Mari Hemző Karcsi bácsi páros képviselt. Sok fény, középen az étel, és körbepakolva az alapanyagokkal. Úgy nem úgy gondoltam, hogy beülök egy étterembe, vagy akár csak otthon, hogyha az anyukám elém teszi az ételt, akkor nem fogja körberakni az alapanyagokkal. Tehát, hogy sokkal inkább az ételre kéne koncentrálni, a lehet leegyszerűsíteni a világítást. Egyébként ez egy klasszikus világítás, mint a középkori csendélet festők, akiknek az éjszakra néző ablakukból bejött egy szép szórt fény. Én is egy ilyen szép szórt fényjel világítottam hátulról, a másik oldalról megderítettem, és ráfókuszáltam az ételre. Ott is egyébként arra a falatra, amit a legszívesebben azzal kezdeném az étel elfogyasztását.
Akkor jól értem, hogy tulajdonképpen mimeli ez a fajta alkotási módszer azt a fajta észlelést, amikor szabad szemmel ránézünk egy ételre, egy tányérre?
Én úgy gondolom, hogy igen. Sőt, hogyha az ember szereti a hasát, akkor majd a legfinomabb falattal fogja kezdeni az evést, és képes is az ember úgy fókuszálni, hogy akkor megszűnik a külvilág, ezért azokat nem kell élesen mutatni egy fotón, és akkor a legizgalmasabb falat az legyen éles.
Úgy képzelem, hogy aki szép és modern ételfotókat készít, az minimum kedvel enni, és elképzelhető, hogy jól tud főzni.
Igen. Mindig is szerettem enni, és hát köszönhetően az ételfotózásnak én nagyon sok séffel ismerkedtem meg, kötöttünk barátságot, és rengeteget tanultam tőlük.
Arról egyébként mit gondol, hogy fontos lenne az, hogy mi magunk is egyébként edukáltabbak legyünk? Tehát, hogy igenis úgy menjünk be egy étterembe, hogy tudjunk a gasztronómiáról, tudjunk az eljárásokról, tudjunk az alapanyagokról?
Rettenetesen fontos volna szerintem. Tehát az, hogy ha bemegy valaki venni egy autót, tudja, hogy az hány hengeres, szerintem 100-ból 99 ember így megy be. Sajnos az étteremben nem tudom ugyanezt az arányt elmondani, hogy 100 vendégből 99 tudja, hogy egyáltalán mit eszik. Holott ez sokkal fontosabb lenne, mint hogy milyen autóba ülnek.
Milyen a tökéletes fotó?
Nincs tökéletes. Se ételben, se fotóban nincs, ugye arra törekszünk, de nincs tökéletes. Én azt mondom, hogy az, amelyik eladja az ételt, amikor megkívánja egy újságban, vagy az étteremnek a honlapján. Manapság egyébként azt látom, hogy még hangsúlyosabb lesz esetleg az ételfotó, azzal, hogy most már nem nyomtatott étlapok vannak, hanem ilyen QR kóddal leívható étlapok. De már azt is látom, hogy nagyon sokszor AI-jal meg tudják csinálni az étterem tulajdonosok a képet. Ezért aztán a paradicsom egyre pirosabb, a paprika mondjuk egyre sárgább és zöldebb, visszatérve arra, hogy mennyire tudják az emberek, hogy mit fognak enni az étteremben, valószínűleg nem is kell az, hogy pont olyan legyen.
Mi a szépség az ön számára hivatásának?
Az egész úgy, ahogy van, az egy csodálatos történet, nem? De a legnagyobb öröm az, hogyha valaki látja és azt mondja, hogy ez de jó.
Trendidők.
A mesék nem csak gyerekeknek szólnak, szimbolikus történeteiken keresztül a saját élethelyzeteinkre is rávilágíthatnak. Egy-egy történet segíthet megérteni a bennünk zajló folyamatokat, és új nézőpontot adhat nehéz helyzetekben. A meseterápia éppen erre épít. A történetek segítségével támogatja a feldolgozást és az új megküzdési módok kialakítását. Legyen szó párkapcsolati nehézségekről, veszteségről vagy elakadásról, a mesék kapaszkodót adhatnak. Hogy mindez hogyan működik a gyakorlatban, arról Kertész Kata meseterapeuta beszélt Ósd Erikának.
A saját meseírás nagyon-nagyon hatékony és nagyon személyes meseterápiás módszer, ami csak az övé, és egyébként ezeket egyéni terápiában szeretem használni, nem csoportosban, mert tényleg nagyon személyes, nagyon mélyre tud menni, és csak ő van a fókuszban. Azt elmondom már az első alkalom végén, ha úgy érzi, hogy ihlete van, eszébe jutott egy mese, akkor azt ne engedje el elszállni, hanem kezdje el leírni. Ez bármikor a terápiás kapcsolatunk során hozhatja, sokáig ne üldögéljen rajta, ha megírta legalább két oldalban, és még nincs is vége, akkor is hozzáll és kezdjünk el vele dolgozni. Nem kötelező, semmi nem kötelező. Ez egy lehetőség, ami fantasztikus és nagyon hatékony dolog.
Vagy megírja a klient a saját meséjét, vagy felolvas neki egy mesét, és ezek után átbeszélik a hallottakat, illetve a leírtakat?
Ha a saját mesét ír, akkor ehhez van egy egészen objektív elemzési szempontsor, amin végigmegyünk. Attól függően, hogy szükség van-e esetleg valamiféle korrekcióra abba a mesébe, vagy nincs is befejezve, akkor én adok hozzá instrukciókat, és ez alapján vagy továbbírja, vagy átír bizonyos részleteket, vagy beleír újabb részleteket, amitől idézőjelben mondom, valódi mesévé válik az ő mesé, és hát addig írja, míg valódi mese nem lesz.
És közben magáról árul el dolgokat?
Abszolút mértékben, és úgy működik ez, hogy valami oknál fogva, ha mesélni kezdünk, vagy mesével foglalkozunk, akkor a tudatos és a tudattalan közötti kis határvonal az amúgy cenzúraként is működik, tehát azért nem enged ám az meg mindent feljönni a tudattalanunkból, amivel nem is vagyunk tisztában, hogy hol és mikor volt nekünk valami nagy fájdalmunk, amit eltemettünk a tudattalanunkból. Ezt a cenzúrát, ezt valahogy ügyesen leküzdi. Egy olyan hidat képez a tudattalan és a tudatos között, amin ha elindul egy információ áramlás, a mese szimbólumainak köszönhetően, mert a szimbólumok tulajdonképpen így közlekednek át a belső világunk és a külső között. Ezeknek a megrajzolása, például, hogy mi tetszett nekem ebben a mesében, vagy válassz egy részt belőle, ami téged hív, és akkor alkosd meg ennek a képét, az olyan dolgokat tud tudatosítani, ami csökkenti a szorongást, és olyan erőforrásokat tud mozgósítani, külső és belső erőforrásokat is, amíg eddig nem vett igénybe a páciens annak a problémának a megoldására. És nem érzi magát eszköztelennek, hanem valahogy kap egy stratégiát, amivel a tehetetlenség okozta frusztráltság csökken.
Trendidők.
Egyre többen fedezik fel újra a saját kert lehetőségeit, de ma már nem csak a termés számít, hanem az is, hogyan jutunk el odáig. A fenntartható kertészkedés lényege, hogy a természet ritmusához alkalmazkodva a környezetet kímélve termesszünk. Ez jelentheti a víztakarékos megoldásokat, a vegyszerhasználat csökkentését vagy a talaj tudatos védelmét. De mit tehetünk mindebből a saját kertünkben, akár kis lépésekben is? Erről kérdezte Major Eszter Anna dr. Drexler Dóra növényorvost.
Hogyha valakinek kertje van otthon, ő el tud kezdeni olyan apró dolgokat, amitől nyilván nem válik biotermelőt, de hogy valamilyen módon tudna mondjuk tagozódni abba a rendszerbe, amivel a fenntarthatóság faktorát erősíti.
Igen, abszolút, tehát a saját házi kertben előállított kis paradicsomunknál, paprikánknál nincs is jobb, és abszolút lehet biomódszerekkel dolgozni a kis kertben, komposztot használni, szerves trágyázni. Van is egyébként egy nagyon jó kis applikáció, ez a Biogarden 365 kifejezetten házi kerteseknek találták ki. Ha valaki esetleg telefonnal kertészkedik, akkor ezt tudom ajánlani.
Egyébként ilyen esetben fontos tehát az is, hogy mi mellé mi kerül?
Abszolút, igen, a térbeli elhelyezés is, a növénytársítás, meg a vetésforgó is, hogy évről évre mi az, ami az ágyásba kerül. Ja, nem szerencsés mondjuk a paradicsomot paradicsom után tenni, hiszen a kórokozók azok megmaradhatnak a talajban, és és akkor nehezebb dolgunk van a növény megvédése kapcsán. Nagyon jók a pillangós növények, nitrogént kötnek meg a levegőből, és ez egy tápanyag forrás a következő növénynek is.
Pillangós növények úgy, mint?
Úgy, mint a baba, borsó, a lucerna adott esetben, de most már ugye a melegebb klíma miatt egyre inkább az úgynevezett vigna fajok kerülnek előtérbe. A homoki bab, lehet mungóbab is, méteres bab is, ezek a klímatoleránsabb növények.
Vannak olyan növények egyébként esetleg, amik a klímaváltozásnak köszönhetően mondjuk 2-3 évvel ezelőtt még teljesen sima házi kertekben megteremtek, és most meg már ez egyszerűen nem működik?
Pont ilyenek a hagyományos babok, amik már a légköri asszály miatt nem nagyon termékenyülnek. Őket lehet kiváltani szárazság tűrő pillangós növényekkel.
A biogazdálkodás, mint olyan, a klímaváltozás, a felelősségtudatos élet, a fenntarthatóság tekintetében hol helyezkedik el, miért nagyon fontos ezzel foglalkoznunk?
Egyrészt mindig jót teszünk, ha növényeket telepítünk, legyen az akár egy egyéves növény, egy haszonnövény, de természetesen a fák az még jobb. De a kertművelés az nem csak szórakozás, hanem tulajdonképpen egy közjó, tisztítják a növények a levegőt, oxigént is termelnek, megkötik a szenet. Az ökológiai gazdálkodás pedig amiatt, hogy szerves tápanyagutánpótlást alkalmaz, és általában komposztot használ, meg nem forgatják a talajt, hanem talajtakarásos módszereket használnak, ez mind azt segíti elő, hogy a talajban is felhalmozódik a szén, növekszik a szerves anyagkészlet, és ezáltal a levegőbe megcsökken.
Trendidők.
Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és a Regényi Eszter összeállítását hallják.
Lehallgathatatlan adatátvitelt fejlesztenek Szegeden. Új kvantum optikai eszközön dolgoznak a Szegedi Tudományegyetemen, amelyek a jövőbe szinte lehallgathatatlan kommunikációt tehetnének lehetővé. A kutatás mesterségesen létrehozott úgynevezett metaanyagokra épül, amelyekkel a fény viselkedése minden eddiginél pontosabban szabályozható. A fejlesztés célja, hogy a fény alapú adatátvitelt gyorsabbá és megbízhatóbbá tegyék, valamint új típusú informatikai rendszereket hozzanak létre. A projekt nemzetközi együttműködésben zajlik, több külföldi egyetem kutatóinak bevonásával. A technológia pontosabb orvosi eszközöket és szinte feltörhetetlen adatátviteli rendszereket is lehetővé tehet. Vaddisznóriasztó. Varsóban egy humanoid robotot vetettek be a városi vaddisznók távoltartására sikerrel. A robotot korábban sporteseményeken és közéleti bemutatókon is használták, így már ismert szereplő a technológiai demonstrációk világában. A gép a szakemberek szerint egyelőre nem megoldás, de új irányt jelezhet a városi vadállatok kezelésében. Reklámok jelenhetnek meg az Emmy beszélgetésekben. Egyre több jel utal arra, hogy a mesterséges intelligencián alapuló rendszerek válaszaiba reklámok kerülhetnek. Ezek nem külön hirdetések, hanem a beszélgetés részeként jelenhetnek meg. A szakértők szerint ez megnehezítheti annak felismerését, mi valódi információ és mi fizetett tartalom. A kérdés az, mennyire lesz átlátható a felhasználók számára a reklámok jelenléte.
Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb hétfőn 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termék